Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! Annyira stílusosan nem lehet világversenyt nézni, hogy az ember éppen hátúszik a Fekete-tenger habjai között, aztán a parton megnézi azt, hogy Kós Hubert hogy nyeri meg ugyanabban a próbában, de nyilván stílusosabban az olimpiai aranyat. Ez történt velem, mert hogy miközben pihentem, egy kicsit néztem is azt, ami Párizsban az öt karikás égisz alatt zajlott, éppen ezért én csak egy ilyen mesélő, bevezető, kérdés és téma felvető szerepkörben jelentkezem itt a mostani tetőteraszon, hiszen Kieni András sporttörténész, Moldován Árpád Zsolt sportszerkesztő kollégánk, illetve Boros Miklós sportszakújságíró is itt lesz velem a tetőteraszon. Köszönöm, fiúk, hogy vagytok, hogy itt vagytok, és hogy segítek, mert egy nagyon hézagos és ilyen inkább benyomás sorozatokban mérhető olimpiai élményem van. Ezt fogjátok ti tényekkel, pontosításokkal, árnyalásokkal helyre rakni. Köszönöm még egyszer a jelenlétet.
Köszönjük a meghívást, és hadd mondjak el egy sztorit, amit lehet, hogy a hallgatók már tudnak, hogy te a Kós Hubertnek az aranyérmet ugye a tenger habjai között, vagy előtte te is húztál a tengerbe, mi egy foci közvetítés közepén voltunk éppen, egy CFM-es közepén, és akkor közben a laptopon néztük a külön a Kós Hubert úszását, és egy szávávédés után rögtön bemondtuk, hogy van egy aranyérem.
Mi legalább annyira kimerültek vagyunk, mint a sportolók, ezt az elmúlt 15 napot ugyannyira keményen végig dolgoztuk, mint ők. Ők nekik csak egy-egy versenyszámunk volt, nekünk jó sok volt.
András, te azt mondtad, de amikor felvezett a párizsi eseményeket itt a tetőteraszon, hogy tervezted, hogy elmégy, aztán mégis valami közbe jött végül itthon, és ha jól értettem, szintén nyaralás közben követted, figyelted, tapadtál rá, mi a megfelelő kifejezés?
Ahol csak lehetett, néztük élesbe, a Milák 200-as ezüstérmét autóban, mobiltelefonon néztük élőbe, tehát a nagyvilágban mindenhol. Nálunk is az volt a szabály, hogy ahol döntő volt, ott összeverődtünk mindnyájan, és aztán követtük.
Óriási szervezési, logisztikai tudás feltétele az, hogy összejöjjön egy ekkora mega rendezvény. Mit láttatok a színfalak mögött, és egyáltalán az események kereteként? Mennyire volt ez átgondolt, gördülékeny, az a 45 ezer önkéntes mennyire tette a dolgát, és mennyire látszott, hogy bár a franciák szeretnek mindig ötletesek, eredetiek, innovatívak, provokatívak lenni, azért egy adott pillanatban dolgokat helyén kell kezelni, azt, hogy nem csúszhatnak döntők, elődöntők, vagy ha igen, akkor mégse túl sokat, tehát hogy azért van egy rigőr, amit be kéne tartani.
Én a végén kezdeném, a tegnapi záróceremónián, annak majdnem az egyik utolsó pontja volt ez a, egy dal, ez a I Did It My Way, ez a híres Frank Sinatra dal, tehát a franciák egy kicsit a saját, mindenképpen minden ország, amikor olimpiát szervez, akkor a saját képére formálja azt az olimpiát. A franciák is eléggé franciásan rendezték meg, és ebben benne van a jó is, meg a rossz is, amikor azt mondom, hogy franciásan. Tehát egyrészt a nyitó ceremónián már felütötték a labdát azzal a eléggé provokatív műsorral, amit oda produkáltak. Utána pedig az, hogy a városukba beépítették az olimpiát, hogy a helyszínek azok csodálatosan voltak kiválasztva. A Grand Palais, az
Egyet Sacré-Cœur lépcsőjén ennyi népet szerintem még a legkatolikusabb ünnepen sem
nem,
látni.
Tehát gyönyörű helyszínek voltak.
Mint a kerékpár versenykor.
Tehát az, hogy ott lógtak a lépcsőkön, tehát mint a csillárokon lógtak a Grand Palais-ban is, meg az, hogy a Eiffel-toronyt mennyire kreatívan használták ki, mint látványosság és mint helyszín. Tehát, hogy körbeépítették az Eiffel-toronyot minden oldalról. Ott volt a strandra röplabda, ott volt a közelében, ott volt az invalidusoknak a domjánál, ott volt például az íjászat, tehát hogy nagyon szépen találták ki ezeket,
hát
a helyszínek.
Meg a beérkezés, ugye a Trocadéro, meg a híd adja magát, hogy ott van a révbejutás.
Igen, vagy amikor a nyílt vízi úszók megérkeztek, akkor is ott volt, hogy a háttérben ott volt az Eiffel-torony, és a harmadik Sándor hídon adták át az érmeket. Tehát, hogy ehhez érzékük van ehhez a franciáknak.
Érzékük ott a ceremóniákhoz is egyébként, tehát, hogy a megnyitó ünnepségnek is, ugye volt az a nagyon 15-20 perces, iszonyan vitatott, iszonyan provokatív része, ami tényleg azt mondom, hogy íz és kérdés, hogy kinek tetszik és kinek nem. Az én személyes ízlésemnek nem tetszik. Van, aki viszont azt mondja, hogy ez provokáció és az ő személyes világképének a megsértése. Én azt gondolom, hogy franciát valami hasonlóra számítani lehetett, ízes kérdés, hogy az ember elfogadja vagy nem. De nagyon tetszettek ezek a nagyon ceremoniás részek, tehát például ezek a színházból látszik, hogy a három bőtütéssel vezetnek be minden versenyt, és ezekre az adott sportág, az adott versenyszám nagyon nagy sport, és nem csak Franciaországból. Más ország, amikor megrendez egy olimpiát, akkor kizárólag a saját sportait használja, egykori sportait használja ceremoniális célokra. Franciák ugye már nem megnyitőnösen volt egy Rafael Nadal, egy Nadia Comaneci, egy Carl Lewis többek között, és más ilyen versenyeken is például, tehát a női maraton futásnak egy idős amerikai hölgyet hívtak meg. Ő volt az első nő, akit engedtek indulni, aki lefutotta 1967-ben a Boston maratont. Tehát ilyen szempontból is nagyon jól adtak a ceremoniális részekre. Tehát azt gondolom, hogy ebben a részben jól megfeleltek a franciák, hogy a logisztika pontosan hogy működött, arra olyan nagyon nem tudunk, nem voltunk ott. Tehát akik ott voltak, azok biztos jobban tudják ezeket a dolgokat. Mindig vannak fennakadások, tehát egyszerűen itt most 50-60 ezer embert, és ez csak a sportvezetők, versenyzők és újságírók és bírók, és ezen felül még a néző tömeget, ami kb. 10 millió rúgott összesítésben. Azt gondolom, hogy ilyen tömeget mozgatni hiba nélkül nem lehet. Biztos, hogy voltak buszok, amelyek késtek, biztos, hogy nem mindenkinek tetszett az, hogy milyen ágyak vannak az olimpiai faluban, vagy milyen az ellátás a légkondi az olimpiai faluban. Sokak mondták, hogy hát igen, de például Popovics nem költözött be az olimpiai faluba. Ez nem újdonság. Az olimpiai faluba beköltözni nem kötelező. Nagyon sok sportról inkább azt mondja, hogy akkor saját költségemben szállodában meg, ami közel van a verseny. Az úszók nagy része, a sztárúszók nagy része mind egyszerűen azt mondta, hogy nem kockáztatja a közlekedést, ők naponta kétszer úsznak. Ezt tudni kell, hogy csak az azt jelenti, hogy naponta 3-4-szer oda megtenni az utat, már csak eleve idővesztesség is, és emiatt nem beig, amiatt már az olimpiai faluba esetleg túl kényelmes lett volna, vagy derogált volna.
El tudod képzelni LeBron James-et az olimpiai faluban?
Igen, ne felejtsd, hogy Lille-be játszottak. Igen. Tehát eleve kiesett, de ugye az a Dream Team és Barcelonában a ötcsillagos szállodában lakott, tehát az az amerikai kosarasok az egy külön kaszt. Ők aztán tényleg a különálló világ, tehát ők hozzá vannak szokva egy olyan szintű luxushoz, ami alá nem mennek egyszerűen.
Én egy kicsit a negatív oldalát pedzeném meg, mert akarva akaratlanul megszólal bennem a sporttörténész, tehát hogy nagyon sok mindennek emléket állítottak ezek a showműsorok, amik véleményem szerint is teljesen helyen volt, amit én rettenetesen sporttörténészként, olimpia történészként hiányoltam, hogy miért hiányzott ez egészből Coubertin báró és a francia sport. Tehát mindenkinek, akinek egyszer lehetett, a Moulin Rouge-tól kezdve a különböző feltalálókon keresztül emléket állítottunk, pont azoknak nem, akik miatt ugye 130 évvel ezelőtt megindult Párizsba, Sorbonon az olimpiai mozgalom, és akit annyit tettek az elmúlt 130 évben azért franciaként, mert nem azt vártam el, hogy most éppen bármelyik amerikai, vagy angol, vagy belga nagy sportvezetőnek fognak emléket állítani, hanem Coubertin Báronnak. Tehát egy kicsit az volt az érzésem, jogos, hogy az olimpiai szell, az olimpiai szimbólumokat, tehát nagyon szép volt az a felvonulás a Szajnán. Végre nem 4 órán keresztül néztük a forgolódást a stadionba. De azért az olimpiai mozgalomnak vannak szimbólumai, amelyeket el lehetett volna rejteni. És az egyik ilyen szimbólum a stadion, ez nem azt jelenti, hogy stadionba kell vinni. De hogy ezeket a szimbólumokat nem találtam. Tehát szép volt az olimpiai láng, ahogy felküldték, ahogy lehozták. De azért vannak olyan az olimpia 130 éves történetének, amire kicsit mintha az lett volna az érzésem, hogy Coubertin Báró fújja himsovinizmusnak a jelképen, nem akarunk neki emlékeket állítani. Egy olyan, mint például a francia körverseny, a Tour de France, hát nem még véletlenül se villanjon be egy sporti jelkép. Amúgy véleményem is az, hogy ez egy showműsor, tehát van, akinek tetszik, van, akinek nem, van, aki felháborodik, van, aki lelkesedik tőle, hihetetlenek voltak a helyszínek.
A Tour de France ott szerzőjogok vannak, tehát az valószínűleg, hogy az is nagyon tudatos, egyébként a Champs-Élysées-et azt kerülték a bicikli versenyen pont azért, hogy véletlenül sem emlékeztessen a Tour de France-ra, az elsősorban jogdíjak miatt volt a történet. Coubertint egy másodperce felvillantották a megnyitóba, egy fénykép erejéig egyébként. Én azt tényleg is azt gondolom, hogy kevés, tehát hogy neki mindenképpen többet kellett volna adni. De a franciák egy kicsit azt gondolom, hogy például nem tudom, hogy tudatosan vagy nem, de hogy a francia történelmben rengeteg sok mindent felvillantottak a megnyitón, de mondjuk egy Napóleont kihagyni.
Igen, hát mindig szelektívek ezek az összesítők. Valószínű, hogy ha majd 100 év múlva megint sorra kerül, akkor és előszedik a szalagtárból a tetőteraszt, és a szinkrontolmácsok majd élethűen átadják ezt az üzenetet, akkor megfontolják majd a szervezők, de még a szervezésnél és a körülményeknél a nem föltétlen sport eseményre fókuszáló részletekről szólva azért volt egy Eiffel-torony eszkaláció, volt egy adag vonatrendszer, úgymond hekkelés, és volt még néhány kisebb incidens, de alapvetően, tehát ahhoz képest, hogy azért ez egy kéthetes, nagyon tömény eseménysor, én úgy érzem, hogy nem voltak nagy malőrök, hogy franciásan.
Igen, és hát nagyon nagy volt a készültség a terror szempontból is, tehát Tehát, hogy előzetesen arról beszéltek, hogy hát ezt nem fogják megúszni a franciák terrortámadás nélkül, és ehhez képest tényleg viszonylag simán lement a dolog, és ez tényleg az elhárításnak a nagy dicsérete, az, hogy ott időben el tudták ezeket a dolgokat kapni, mert az, hogy próbálkozások voltak, arra mérget vennék.
Egyrészt a franciáknak nagy rutinjuk van, és azt gondolom, hogy ilyen szempontból ugye mindenki felhozza a Bataclan merényletet, de a franciáknál azt azért tudni kell, hogy náluk azért hetente felfedeznek valamit, csak nem verik nagy dobra, mert a türkusoknak az is érdeke, hogy nem kell tudniuk a sikereikről a kívülállóknak, főleg azok, akik ellen dolgoznak. Tehát azért a francia titkosszolgálat jelen pillanatban nagyon magas szinten van is az elhárítás és a terror elhárítás szintén, és amit helyszínen dolgozó kollégák is mondtak, hogy úgy tudták ezt a biztonságot megvalósítani, hogy nem tolakodó módon.
Én emlékszem 2016-ban a franciaországi Európa bajnokságra, alig pár héttel a Bataclan merénylet után mentem. És hát rezgett a léc, hogy hát jaj, vajon menjek, biztonságos-e, és tényleg ott voltak az állig felfegyverzett rendőrök, meg katonák ott voltak az utcákon, de egy idő után ugye a térnek a tagjaivá váltak, és nem voltak zavarok. És az, amiről most Miki is beszél, az, hogy hát valószínűleg az történt, hogy úgy be tudtak simulni többebb a több milliós tömegbe, hogy nem volt zavaró a jelenlétük.
Mi az, ami szerintetek novum volt az előtti olimpiához képest, és itt utaltál még a műsor előtt, Miki, arra, hogy hát a közvetítések, hogy itt hoztak-e a szervezők, a szakik valamit, amitől azt mondta az ember, nyilván a drón az, ami nagyon bejött, és nagyon sokszor ihletetten is nagyon jól működött, de ugyanakkor főleg ezeknél a hosszú versenyeknél, a kerékpár, meg a maratonok, meg a gyaloglás esetében remekül adagolt Párizs promóciót is láttunk.
Igen, azt azért tudni kell, hogy a tévéközvetítés nem a szervezőköz tartozik, hanem a Nemzeti Olimpiai Bizottságnak van meg a saját közvetítő cége, az OBS, az Olympic Broadcasting Service, a NOB gyártja az olimpiai közvetítéseket, és adja ki. Kép szempontjából, operatőri szempontból zseniális volt ez az olimpia. Olyan szövetet csapat sportokban, és egyéb sportokban is például, hogy talajszintről kicsit felfele filmezték, és vívásban láttunk ilyen képeket, de talán a kosárlabdában is, hogy egészen levitték a kamerát szinte a talajszintre.
És ezekről a szuperlassításokról ne feledkezzünk.
A szuperlassítások, ami megint a technika, tehát ez a része nagyon jó volt, ugyanakkor meg a NOB-nak a konzervativizmusra két téren nagyon látványosan kiütközött. Az egyik a feliratozás, nagyon gyenge, ahhoz képest, hogy mihez vagyunk szokva más közvetítésekből. Nagyon kevés információt, tehát az eredmény és az időn kívül szinte alig osztanak meg információt a versenyzőkről, főleg egy csapatsportban kihány gólt dobott, stb. Ezek olyan információk meg kell jelennek, vagy fociban gólszerzők és hasonló információk nem jelennek meg. Nagyon jó olvasható, szép nagybetűk minden, ezzel nincs gond, de nagyon kevés információt osztanak meg a feliratozással. A másik probléma pedig az, hogy a NOB jelen pillanatban továbbra is az átlagos fotelből televíziót néző emberekre optimalizálja a teljes média közvetítéseit. Egyszerűen, mintha nem is törődnének a Z generációval, akik már TikTokon akarnak nézni 15 másodperces videókat, nincsenek összefoglalók.
Amit kérdezted, az, hogy mi volt más az előző olimpiához képest, tehát ami más volt, az a nézőközönség, tehát elsősorban ne feledkezzünk meg arról, hogy 3 évvel ezelőtt Tokióban nem voltak nézők, tehát itt nagyon lelkes nézők voltak minden egyes helyszínen, telt házak voltak, ezt előzetesen lehetett tudni, egy-két kivétellel, tehát mit tudom, a női foci meccsen, ahol ott van egy 40-50 ezeres stadion, nem telt meg teljesen a stadion, de amúgy a helyszínek azok tömve voltak.
A női foci, ami ugye vidéken zajlott a döntőt, elszállítva a Pár de Prince-ben volt a fiú döntőhöz hasonlóan, azok ugye Nantes, ilyen Bordó nem mozgatta meg annyira az emberek franciát, pedig a francia női futball nem rossz, tehát hogy nem egy olyan ország lesz, amelyiknek nincs női futball hagyománya. Ennek ellenére ott az egyetlen, amiben panaszkodtak a nézőkre, és amit említetted, hogy ugye a Sacré körön meg mindenütt lógtak az emberek, azt, hogy ne felejtsük el, hogy egy maratonon vagy egy országúti kerékpárosnál az út mentén na, az ingyenes, ott azért is vannak sokan.
És ami a véleményem szerint, amit itt említettünk részben, tehát hogy nem csak hogy a helyszíneknek a nézők szempontjából, hanem a sport szempontjából micsoda pályákat rittyentettek. Tehát én nem tudom eldönteni azt, hogy melyik volt a legjobb helyszín, tehát egyszer, amikor a vívást néztem, akkor rajongtam, amikor a nyílt vízi úszás, ugye mindenhol megvannak, ami magyar eredmények szempontjából azok a részek, amik érdekelnek, megint csak gyönyörű volt. A strandröplabda pedig nem tartozik azok közé, amit megszoktam nézni hihetetlen, és nem csak a helyszínek voltak szépek, hanem tökéletes volt ezekről a helyszínekről a közvetítés. Tehát lehetett volna úgy közvetíteni, hogy semmit nem látunk, és akkor azt se tudjuk, hogy hol vagyunk. Lehetett volna az a homokpart akárhol, ahol röplabdáznak.
Hát szerintem egyértelműen Versailles volt a legzsenyálisabb helyszínválasztás. Tehát ott, amikor ugye ott elsőtlen a lovagló versenyek voltak, és a végén volt az öttus, amikor bennetek egy komplett öttus a pályát, hogy egymás mellé tették az egészet, és másfél óra alatt le lehetett zárni mindent, mert ott volt az úszoda, tehát a mobilmedence, a lóversenypályán megnézték a futópályát is, mellé feltettek egy vívópást, tökéletes volt a sztori, de magán, amikor mentek ezek a lovaglószámok, ugye, ami egy nagyon úri sport. És akkor a díjlovaglásba, ugye elképzelte az ember, hogy akkor most XY XY grófnő éppen kilovagol a Versailles-ban.
Mondjuk nem lehet kihagyni azt a poént, amelyet elmondtam a reggeli hangolóban is, hogy hát Magyarország 104 után nyert Versailles-ban.
Igen, ezt jó tudni, illetve visszacsatolni, de én most inkább a közvetítések fogyasztására térnek vissza, főleg, hogy említetted, Miki, hogy a generációs szinten is jó lett volna ezt tagolni, és András ő családdal szokta nézni a gyerekekkel a nagy sportrendezvényeket, az olimpiákat meg főleg. Nálatok akkor ez hogy zajlott, András, hogy volt egy klasszikus képernyős befogadás, és aztán közben még a marok telefonokon, meg egyéb device-okon ment a, mondjam azt, hogy paralel olimpia követés.
Én nekem az volt a szerencsém, hogy a gyermekeim most kezdik érteni, és hogy mindegyik rajong a sportért a maga módján, ezért megkaptuk azokat a sportszámokat, elsődlegesen ugye az úszás volt az, ami rettenetesen izgatta őket. Mindegyiknek meg volt a saját sportága, tehát meglepetés volt, amikor Borsán néztük a strandröplabdát, és a gyerekeim úgy nézték, mintha legalábbis úgy fogyasztották, mintha legalábbis ez valami csodálatos dolog lett volna. Ezek olyan apróságok, amelyek apaként úgy megnyugtatják a lelkemet, hogy jól hintettem el ezeket a magokat.
Olyan volt, András, hogy tülekedés, hogy most melyiket inkább, vagy mi a fontosabb, vagy jöttek, hogy apa, ezt nézd meg, miközben te éppen egy másik versenyszámot követtél.
Őszintén inkább maradtunk le dolgokról. Tehát általában azelőtt való este, késő este, minden nap reggelén megnéztük a műsort, megnéztük a magyar érdekeltségű eseményeket, és megnéztük, hogy mikor vannak döntők. És nyilvánvalóan, amikor az ember kintölt 8 órát egy fürdőhelyen, akkor a telefonnal bezárva, és közben várja a 8-os lányának az eredményeit, hogy hova jut be, hova nem jut be, akkor mindig kirohan, bekapcsolja a telefont, megnézi, visszamegy a gyerekekkel a medencébe. Tehát igen, maradtunk le, tehát megvallom őszintén, hogy például, mivel a tékvandós döntő késett, ott ült a család anyosoméknál, megérkeztünk, nagy duma, láttam, hogy késés van, és egyszer csak megnéztem, hogy hoppá, arany, és visszanéztük. Tehát van, amiről lemaradtunk. Volt olyan, mondom, amit az autóban mobiltelefonról néztünk, volt olyan, ahol irtozatosan ideges voltam, mert nem ment a magy- SM4, és a román TV online mást közvetített, tehát azért, és az unokatestvére még kell Székelyudvarhelyről, tehát állandóan a verseny vége már mobilon élőbe ment, ahol mintha ott lettünk volna. Tehát a technológiának és az online világ minden lehetőségét kihasználtuk, amennyire lehetett, hogy lássuk ezeket az eseményeket. És hát szégyen szemre elnéztük a vasárnapi döntőnek az időpontját, az az én hibám volt, hogy meg akartuk nézni. Ugye nagyon reménykedtem női eredményekben azért is, mert Martinek, Jani barátomnak nagyon drukkoltunk, hogy úgy fejezze be, tudtuk azt, hogy most vissza szeretne vonulni, és szerette volna, mekkora álom volt számára, hogy ne csak sportolóként, hanem edzőként is olimpiai bajnok tanítvánnyal vonuljon háttérbe a sportágon és a sportdiplomácián belül, ugye a Magyar Olimpiai Akadémiának a elnöke is, tehát bőven lesz neki feladata attól, hogy ő nem szeretne szövetségi kapitány maradni, és hát elnéztük az órát, tehát amire szólt a telefon, hogy nézed, látod, arra már vissza kellett nézzük egy részét, mert lemaradtunk róla.
Igen, amit mondott András, ugye, hogy nagyon sokféle platformon lehet nézni most már mindenféle sportközvetítést, és tévére van optimalizálva, tehát nincsenek ilyen rövid összefoglalók, amit ugye mobiltelefonon különböző közösségi felületen a fiatalok meg tudnak nézni, akik elsősorban nagyon rövid, gyors tartalmat várnak el. Maga a NOB nem készít összefoglalókat, tehát ugye egyedül, akik összefoglalt készít, azok a közvetítő jogdíjas sportcsatornák, illetve hát azért külön ki kell emelni, ugye, hogy az Eurosport és a HBO Max felületen ott azért készültek, és ott tényleg bármilyen nyelvű közvetítéssel vissza lehet őket nézni. Csak ugye nálunk még a streaming, azt kell mondani, hogy kicsit nagyon csúnya szót fogok használni, úri huncutság, tehát hogy az elsősorban a tudatosabb netfogyasztó, illetve médiafogyasztó réteg, képzettebb városi rétegnek a műfaja, tehát vidéken sokkal inkább még mindig a tévé előtt vannak az emberek. Tehát azt gondolom, hogy az nagyon jó, amit csinált tényleg, és azt kell mondanom, hogy az Eurosportnak a közvetítés nagy magas színvonalak voltak, illetve pont most, mivel az olimpia miatt a román és a magyar Eurosport ugyanazt adta végig, emiatt ismét volt magyar hangsáv itt a romániai kábelszolgáltatóknál is az Eurosporton, ez egy nagyon nagy előny volt egyébként, de mindenképpen azért randomnak el kell kicsit gondolkozni ahhoz, hogy a fiatalok által használt platformokon, elsőbb az Instagramra és a TikTokra jobban el kell jutni.
Igen, egyetértek, nekem is 10 éves gyerekeim vannak, és nekik a figyelmük nem terjed ki arra, hogy most egy félórás versenyt végignézzenek, nekik 10 másodperc kell belőle.
Akkor ne beszéljünk a 270 km több mint 6 órás országúti kerékpárról, ami egy zseniális verseny volt önmagában egyébként. Tehát most nem csak a maratonról beszélünk, hanem ugye a gyalogló versenyekről, de maga az országúti kerékpár az tényleg egy olyan műfaj, ráadásul annyira eltér minden más bicikli versenytől a résztvevők számának a csökkentése miatt, hogy azt gondolom, hogy önmagában nagyon izgalmas.
Nem csak a magyar negyedik hely
miatt. Nem csak a magyar negyedik hely miatt, óriási meccs volt úgy önmagában is, és ugye, ha elmozdulunk és az eredmények felé, senki nem csinálta még meg a kerékpár történetében, hogy ugyanaz az olimpia megnyerje az egyéni időfutamot és a mezőny versenyt is.
Remco, ez a belga dupla.
Remco Evenepoel megcsinálta, tehát hogy ő az egy nagy fene gyereke az országúti kerékpározásnak. Előtte egy héttel harmadik volt a Tour de France-on, tehát hogy ő egy Tour de France után, három Tour de France után egy héttel ment az olimpiára, és csinált egy ilyen duplát.
Hát ilyen fene gyerekek azért vannak, ugye a női maratont megnyerő holland atléta az egyik, akkor Marchand, aki végig menetelte tulajdonképpen az úszás legkülönböző próbáit, ő a másik. Még mondhatnánk itt jó néhány
női kajak.
Liza Carrington, igen.
Tehát végig csinálni ezt így úgy, hogy ő már nem tartozik a fiatalok közé, hogy valószínű utolsó számára is utolsó olimpiáján, bár nincs kizárva, hogy 4 év múlva indul, de én nem hiszem, hogy 4 év múlva már olyan szinten legyen. Ezt végig csinálni, hogy behozod az új-zélandi hajót, utána a kettest torony magasan, és a végén egy akkorát hajrázol 500 méter után egyéniben is, hihetetlen.
Vagy nem beszélve például a francia legendáról a Cselgáncsban, Teddy Riner, tehát ő is hányadik olimpiai aranyérmét nyerte meg.
A harmadik, az egyéni.
Ötödik.
De megnyerték a csapatban.
Ő most kettőt nyert, és ugye volt három egyébként, és akkor ott van az, aki most csak egy aranyérmét nyert ezen az olimpián, mégis abszolút legenda lett, Mihály López, a kubai birkozó, aki első sportoló a világon, aki egymás után ötször meg tudta nyerni ugyanazt az egyéni számot, de szépen letett a szőnyegre a középlap cipőjét, hogy visszavonulok.
Igen, de mondjuk ott van például a tegnapi aranyérmes a női kosarasoknál.
Az amerikaiaknál
6. aranyérmét nyertenek.
Diana Taurasi. Hát igen, de őt már kivitték, hogy legyen meg a 6, tehát például a döntőben már nem játszották, tehát hiába egy 42 éves legenda, és nem csak olyan az olimpiának, hanem ugye a női NBA-nek is az egyik legendája. Őt már kicsit azt éreztem, hogy azért vitték, hogy legyen meg a 6, mert megnyerik.
Jó is, hogy ezt mondod, Miki, hogy kivitték, gesztus. Megnyitnék egy újabb témát. Az olimpiának ugye ez az egyik fő motivuma, és talán ez is nemesíti a versenyt, hogy a részvétel a fontos, az ott lét, az együtt lét, a maga a versengés, mint helyzet, mint élethelyzet, nem föltétlenül a helyezés, a babérhalmozás, a mindenképpen teljesítményfokozás. Hogy láttátok ebből a szempontból a párizsi nyári játékokat? Mennyire működött ez? Ugye klasszikus, amikor jön az utolsó versenyző bármilyen atlétikai, vagy akár nem csak versenyen befut, akkor egy nagy ovációt kap, mert ugye megérdemli, ő is része ennek a játéknak, legalább annyira, mint a dobogósok, de hát ezek, mondjam azt, hogy inkább ilyen izolált, nagyon jó leső, nagyon erős üzenetek. Mennyire volt úgy egyébként, vagy hogy éreztétek Párizsnak része az, hogy az ott lét a fontos?
Arról, amiről te beszéltél, az, hogy az utolsónak a befutását is mennyire lelkesen fogadják, volt egy példa, például én ezt láttam a férfi öttusában, az ukrán versenyző elrontotta a lovaglást, ez előfordul néha, hogy olyan, aki amúgy világbajnok, előzőleg világbajnokságot nyert, és akkor a teljes mezőny ott a célnál megvárta és vastapsot kapott, utolsóként jó, nagyon-nagyon lemaradva érkezett be, és ez egy ilyen nagyon felemelő érzés volt. Amúgy szerintem változó, tehát a 10 000 sportoló vesz részt egy olimpián. Ennek valószínűleg, hogy nagyon nagy százaléka, hát igazából nagyon nagy százaléka, nem valószínűleg, hanem nagyon nagy százaléka nem nyer érmet. Ha úgy megy oda az olimpiára, hogy nem fog érmet nyerni, tudja, hogy a részvétele a fontos. Más oldalt pedig vannak azok a sportolók, akikkel szemben elvárásokat támasztanak. Egyrészt ők maguk, meg a környezetük nagy elvárásokat támaszt velük szemben. Ők viszont ezzel a tudattal is mennek el az olimpiára, hogy nekik ott bizonyítaniuk kell. Ilyenek voltak a magyar sportolók közül, például a kajakkenusok, akikben nem láttam a felszabadultságot, csak akkor, amikor a meglepetés érmek érkeztek. Amúgy végig a súly az ott volt a válluk, hogy nekik nyerni kell.
Tudja, az olimpiának jelen pillanatban van egy felső korlát, ez 11 000 körül van a versenyzői létszám, és emiatt pedig egyrészt a legtöbb sportágban egy világbajnoki mezőnynek a fele sincsen ott az olimpián. Tehát aki ott van, az minimum közepesen jó versenyző, és akkor nagyon kicsi országok pedig atlétikában, úszásban kapnak egy-egy úgymond szabad helyet, tehát akkor többnyire ilyen 50 vagy 100 gyorsúszásban, 100 méter sífutásban, az ilyen könnyebb számban indítlak, ezek a totál esélytelen versenyzők.
Emlékezzünk Angolnára.
Emlékezzünk Muszambánira, de az idén is voltak azért olyan, az úszás előfutamokban láttunk annyira gyengéket, nem, de azért láttunk olyanokat, akik tényleg azért mentek, hogy egyszer leugszanak az olimpia sejtezőjébe 100 métert, és azzal számukra még az olimpiát, hogy ők megrengették az ászlójukat, az országokat, de igazából nem volt. Tehát meg lehet nézni az éremtáblázatot, ugye 206 ország indult az olimpián, ebből 90 nyert érmet. Hárommal kevesebb, mint Tokió. Ez egyébként egy érdekes történet, hogy Tokió volt a eddig legtöbb országból érve, 93. Idén nyert 90 ország érmet, és egyet még nyert a menekült csapat, tehát így jött ki a 91 az éremtáblázaton. De az olimpián jelen pillanatban már azért annyi, éppen a korlátozások miatt, mert hogy be kell tartani a versenyi létszámot, ugye, hogy nagyon sok sportágban, ugye a küzdősportokban 16-ban van maximálva zárva minden súlycsoport. Tehát néztük, hogy már az első fordulóban világbajnok kontra Európa bajnok. Nem nagyon jutnak már ki gyengék. Közepesek kijuthatnak még az olimpiára, gyengék már nem. Ez egy nagyon fontos része az olimpiának, illetve akik igen, azok olyan kicsi országból, hogy az az ország is verseny része az olimpián semmi másért. Vagy mondjuk Afrikából esetleg ugye minden megvan a földrészkóta, és akkor Afrikából mondjuk például ugye birkásban volt egy nigériai, aki a Ligeti Dániel birkozott, és kirívóan gyenge volt a többihez képest. De ezek a kivételek. Tehát az olimpiának az a tényleg csak a részvétel fontos kategória, az nagyjából 5% a versenyzőknek. És most akkor nagyon lehet, hogy nagyon túloztam. A többi az azért megy oda, hogyha ne is érmet nyerjen, de a saját egyéni eredményét megjavítsa. Tehát mindenkinek van egy célja az olimpián, mindenkinek van egy célja a versenyen, és a magyar atlétáknak mondta az edzője, hogy én minden versenyen elégedett vagyok, aki a legjobbat fogja menni. Aki az egyéni csúcsát megdönti, elér a közébe, nem számít a helyezése, ha túlhaladt az eddigi eredményeit, akkor az már jó szereplés.
Azért azt ne felejtsük el, hogy a mai rendszerbe kijutni kegyetlenül nehéz. Tehát aki ott van már az olimpián, az háta mögött hagyott egy kegyetlenül nehéz két évet, ahol megmérkőzött, nagyon kevés az olyan kvóta, amit országos szinten meg lehet szerezni, hanem a legtöbben ugye ki kell harcolják ezt a részvételt. És akkor ott van, hogy hozzák akarva akaratlanul az esélyességi faktort is, mert kéri a közönség, a saját országot közönsége, tehát azért lehetett látni például Szilágyi Áronon, hogy mekkora a nyomás, hogy mindenki úgy gondolja, hogy pedig ő már háromszor megnyerte az arany, tehát itt most ne várjuk mi el a fotel kommentelők azt, hogy ő most hogy fog, és annak ellenére kegyetlenül jól vívott a csapatba. Vannak olyanok, de nagyon keveset láttam, mint például ez a tékvandós csaj, aki talán az esélytelenségnek az egyszerű, annyira nem számoltak vele, még a magyar csapatba sem, hogy hihetetlenül végigverte a mezőnyt. Ő a kivétel volt, nem azt láttuk, hogy becsúsztak ilyen meglepetés aranyérmek, vagy ezüstérmek, vagy bronzérmek, hanem sokkal inkább ez egy ilyen érdekes foltja volt a sportversenyeknek, amikor valaki, ha megnéztük azt a magyar csapatot, hát ennek a lánynak az arcát azt hiszem nem láttuk. A háromnegyed év felvezetés alatt, most én mondom a nemzeti sportban, mert azt szoktam olvasni, de úgy a sportmédiában, nem is tudtuk. Amikor felállték, a közvetítő sem tudta, hogy melyik a másik zászló, és miért van rajta. Utána derítették ki, hogy ő Tenerifén született, ott élnek, és az a Tenerife regionális zászló, és mindenki állt, és nézte, hogy mit keresi. Tehát azért szerintem az egy aranypillanata volt ennek az olimpiának, ugye mi őt láttuk, nekünk ő volt érdekes.
Márton Vivianáról tényleg ő az, hogy annyira feszült tudott versenyezni úgy, hogy közben februárban az ikertestvére egy interjúban lenyilatkozták, hogy ők olimpiai bajnokok lesznek. Egyik sem volt akkor még 18, azóta töltötték be a 18-at, és az ikertestvére már világbajnok, csak nem jutott ki a kvalifikáció, mert nem a világbajnokság kvalifikált, hanem egy másik verseny. Állítólag hasonlóan világklassz is a Márton Luána is egyébként, de Márton Vivianáról látszott az, hogy ő tényleg nem a magyar sport közegből jön, tehát ő egy sokkal felszólultabb közegből jön, aki pontosan tiszta van saját erejével, és igen, senki mondta volna, voltak cikkek az elmúlt fél évben azért róluk több helyen is, amikor bemutatták a Márton ikreket, hogy mekkora tehetségek, és hogy előbb-utóbb ezek nagyon jók lesznek, azt nem mondta senki, hogy már most jók lesznek, de akkor meg megnézve a tekvándot, tehát ő úgy verte végig a súlycsoportját, a legidősebb ellenfele 22 éves volt. Tehát az egész sportág nagyon fiatal.
Igen, és nagyon-nagyon szerethetően nyilatkozott minden egyes mérkőzése után. Tehát van egy kis aranyos akcentusa, ahogy beszél, kicsit törve, nem annyira törve, mint teszem azt a másod-harmadik generációs amerikai magyarok, de van egy aranyos akcentussal beszél, viszont az önbizalom, mely sugárzik belőle, hát az magával ragadó.
Hát és az a tánc, amikor megnyerte és felszabadult és a közönséggel együtt.
Végig hergette a közönséget a saját akció közben, meg mindent, tehát hogy a Marosi Gergely kollégám Budapestről írt, hogy minden nap csinált ilyen olimpiai mikronapot, hogy Nagy Viktor a pólókapus óta nem látott ebből akkor a hype generátort a magyar sportba.
Igen, tehát úgy viselkedett, mint egy nyugati.
És úgy viselkedett, mint egy tini. Ő kimolt egy tiniként az olimpián, úgy viselkedett, mint egy tini. Nem úgy viselkedett, mint egy érett profi, nem úgy viselkedett, mint egy önbizalmal teli tini, hogy ide nekem az oroszlánt is jöhet akárki, mert én olyan jó vagyok, és én elhiszem magamról, hogy én már most 18-esen olyan jó vagyok, hogy mindenkit megveklás, ugye? A tekvándó, nem sokat értünk hozzá, úgy próbáljuk menet közben megismerni a lényeget ennek a sportnak, nagyjából tudtuk, hogy igen, a fejremben a testről van a védőfelszer, és oda lehet rúgni, és ennyi, de itt azért olyan dinamikus rugásokat láttunk, tehát amikor az eldöntőben a belga, aki kb. Másfél fej volt magasabb nála, és lazán fejbe rúgta.
felvett egy másik kérdést ez a sztori, méghozzá, és ugye visszatérő probléma, hogy akkor a korhatár. Tehát honnan kezdhető el az olimpiás versenyeztetés, ugye 11-12 éves skateboardos versenyző is volt a mezőnyben. Nyilván, hogy itt valamilyen szinten próbálják ezt is leszabályozni, de ajánlások szintjén gondolom, hogy megvan már az, hogy hogyan kell ehhez viszonyulni, főleg, hogy ugye voltak a régi sztorik, a korukat meghazudtoló kínai tornászlányok és társaik, vagy koreaiak is esetében. De az lenne izgalmas, ha futnánk egy kört, pontosan a győzelem és a győzelem környéke ürügyén. Sok esetben volt az, hogy század, másodperc döntött dobogós helyről, utolsó pár másodperc alatt szerzett pont, dobott kosár, szerzett tus. Tehát, hogy nagyon, miközben azt mondod, Miki, hogy csökkent az éremszerzők száma enyhén, ugyanakkor én meg, nekem legalábbis az jött be, hogy egyre inkább kiegyenlítettebb a mezőny. Egyre inkább arról szól, hogy van nem egy-két nagy sztár vagy favorit nemzet, hanem hogy van egy élboly, amely én megérzésem szerint egyre nagyobb, egyre sűrűbb a mezőny felső fele.
Igen, és ez főleg azokban a nagyon nagy múltú tradicionális sportákban látható, amelyek minden országban népszerűek. Tehát a dominanciát azokban a sportákban látjuk, amelyek egy kicsit marginálisak, a kínaiak imádnak rálepülni. Az érdemzáton elfoglalt vezetőhelyüket, ugye idén ugyanannyi aranyuk volt, mint az amerikaiaknak, ezüstökkel és bronzokkal volt több az amerikaiaknak. Kína például műugrásban mind a 8 aranyérmet megnyerte.
Azt
szerint ez 6-ból 5-öt, súlyemésben nyertek 5-öt, lövészetben nyertek 5-öt, tehát ők az egész sportpikkel arra megy rá, hogy a nem nagyon elterjedt sportokat letarolni, ahol annyi versenyzőből válogattunk, amíg előbb-utóbb megkapjuk azt, aki ezt a sportokat uralja. Azokat a sportokat, amelyeknek tényleg első percre kezdve ott van az olimpián, atlétika, úszás, torna, ott viszont igen, tényleg folyamatosan szélesedik a mezőny, ezt lehet látni, hogy ugye például az úszásban, ugye mindenki várta az amerikai dominanciát, és végül az amerikaiak tényleg nyertek 8 arany, 13 ezüst, 7 bronzot úszásba, de férfi úszásban egyéni aranyat nem nyertek. Nincs már egy Phelpsük. Nincs egy olyan, oké, hogy ezt most uralta Marsan, de a férfi úszásban Amerika nem nyert egyéni, egy váltót tudtak megnyerni, ja, és utána az 1500 a végén Bobby Finke, és ennyi. Tehát nem tudtak, bár bizonyos helyről szorulnak még ők is, akik uralták valamikor ezt a sportágot. Atlétikát viszont sok olyanban domináltak, mint amire számítani lehet. Tehát ott pont a fordítottja fordult elő, hogy a férfi egyéni futószámok közül egy volt, plusz a maraton, amivel nem nyertek érmet, tehát olyan helyen is tudtak érmet nyerni, főleg középtáv futószámokba, ahol korábban azért nem voltak az élmezőnyben, tehát vissza tudták szólítani a kenyaiakat és a sprintban jamaikaiakat.
Nagyon sokat számít az egy-egy ilyen országnak a teljesítményében az, hogy van egy ilyen korszakos sportoló, tehát amilyen volt például Phelps, vagy torna sportban, ahol ugyancsak lehet halmozni például az érmeket, hogy van-e olyan, aki 3-4-5-6 érmet tud szerezni egy olimpián, ez aztán tényleg meg tudja dobni egy-egy országnak a teljesítményét. Vagy például beszéltünk arról, hogy Üzbegisztánnak a boxolói. Úgy kerültek ők Magyarország elé az utolsó napokban az olimpiának, hogy igazából nem voltak előtte sehol sem, nyertek 5 aranyérmet boxban.
Igen, összesen nyertek 8 aranyérmet, egyébként ebből szombaton nyertek boxban 5-öt, és csak kíváncsiakból megnéző, miben nyerték a másik 3-at. Nos, judóban, tekvándóban és birkozásban, tehát abszolút rá van menve, ezek középázsi hagyományok is egyébként, a küzdősportok az ő világuk.
Vagy például Dél-Korea az íjászatban, majd mindent vittek.
Igen, de Dél-Korea most már mindent ott, tehát az íjászatot azt nagyon uralják, egy időben a tollaslabdát is, de azt most már inkább elvitte Kína, Indonézia, illetve a férfiaknál a dánok, de Dél-Korea azért látszik, hogy ők nagyon tudatosan mindenbe próbálkoznak. Most pár sportágban megjöttek az áttörés, pár sportágban viszont nem. Vívásban mesélte egyszer valamelyik magyar sztárversenyző, talán éppen Szilágyi Áron, amikor itt járt Kolozsváron 2 évvel ezelőtt, hogy a dél-koreaiak azt csinálták vívásba, eljöttek az összes európai Grand Prix versenyre, 3 éven keresztül lefilmeztek minden asszót, hazamentek, kielemezték, és annak alapján tanították meg a saját vívóikat. Tehát ilyen türelem van arrafele, arra, hogy hosszú távon hogy építünk sportot.
Nagyon erős a szakosodás, és ugye az olimpia előtt beszélgettünk arról, hogy ilyen esélylatolgatás, hány aranyérem, hány ezüstérem. Milyen érdekes, hogy amikor a magyar csapatot nézzük, akkor a legkisebb, a fogadó irodák által adott legkisebb szorzó, tehát a biztonságosabb aranyérem az a Kopasz Bálinté lett volna. Tehát ott mindenki azt mondta, hogy az biztos megnyerjük, és minden más. Második volt a Kossuberté, állítólag így a magyar fogadó irodák szintjén, és minden más az volt, hogy annyira hajszálon fog múlni, hogy bejöhet vagy nem jöhet be. Ugyanúgy lehet 12, hogy lehet egyetlen egy vagy kettő. Ugye rosszul is álltunk első hét után, ugye el is volt kenődve, hogy most mi lesz, hogy lesz, hol maradunk, miért késnek ezek az olimpiai aranyérmek. De hát nem az első, nem az utolsó, amikor az olimpia végén sorra kerülő versenyek, és ugye a kajakkenu az, amelyik hozza, ontja az érmeket. És hát ugye mennyire érdekes ez, hogy végül is egy nagyon jó interjú volt tegnap, azt hiszem, hogy talán valamelyik nyílt vízű úszót nyilatkozta az tegnap, vagy tegnap előtt, hogy nem számít csak az aranyérem. Tehát, hogy a nézők szempontjából, sportvezetés szempontjából, külső nyomás szempontjából semmi más nem számít, csak az aranyérem, és mindenki megkommentálja, nem nyered meg, akkor mintha nem is léteznél. Tehát megkérdezzük majd, hogy egy két hét múlva, ki volt a női öttusában a negyedik helyezett, és vissza nagyon sokan visszafognak, volt nekünk ilyen, kit érdekel a női negyedik. Pedig hihetetlen történet van mögötte, és rengeteg ilyen. Tehát, hogy ki fog emlékezni arra, hogy egy generáció váltás kellős közepén azért a női kajak komolyan hozta az eredményeket, és nem csak az, hogy komolyan hozta az eredményeket, hanem hogy milyen kilátásaink vannak 2028-ra. Van négy leánkánk, gyakora idézőjelben leánka, aki 2028-ban, miután valószínű a visszalépnek a nagyok, ott van, és ismét valószínű uralni fogjuk. Nem együnk van, nem kettőnk van, hanem négyünk van kire építeni.
Ugye az olimpia szerkezetéből nagyon sok minden fogad. Ugye Románia egy kivétel az összes érmét az első héten nyerte. Azért, mert a húzó sporttag az evezés az első héten van, és ugye azt lehetett látni Romániában, hogy ami olyan szóval a kajakkenu, hogy már az, hogy a csapatba bekerülni nagyon nagy konkurencia, mert van 20-30 nevű szintű versenyző, akik közül aztán elmehet négy az olimpiára. Hát Romániának itt most volt 45 evezőse, de igazából mi, akik nem látunk be a kulisszák mögé, nem tudjuk, hogy ezek mögött mondjuk a következő 3-4-5-6, és nem a 20-dik, hanem az a 3-4, aki éppen csak hogy lemaradt, mert nem kerül be mondjuk csak a 8-as csapat a jóba sem. Na azok hogy éreznek most, mert pontosan tudták, ha ők kimennek, akkor éremesélyesek.
Örülök is, hogy Románia felé terelted a szót. Beszéljünk egy kicsit a mieinkről, nem a románokról, hanem a romániai magyarokról. Milyen volt az ő teljesítményük szerintetek?
Hát én azt gondolom, hogy nagyjából azt hozták, amit várták. Ugye menjünk hátulról előre, ugye hát Vancsik Leventő a pólóválogatottnak volt a tagja, azt lehetett tudni, hogy Románia, ugye, ami Dél-Afrika visszalépésen került ki az olimpiára. Én azt gondolom, hogy ott normálisan, aki ismeri a vízipólót, arra számított, hogy el fogják veszteni mind az öt meccsüket, megtörtént. Persze itthon a fotelből bukásban megy a morgás, hogy miért nem nyertek meccset. Az edző is elmondta, hogy nyugi fiúk, mi egyre a középmezőnyben vagyunk, akik véletlenül kijutottunk az olimpiára. Tehát, és ez a csapat, amikor relatíve fiatal és Bogdán Rát azért, aki ugye nem csak román, hanem olasz válogatott is volt egy adott pillanatban karrieresen, és az olasz válogatottal játszott az olimpián, ő pontosan tudja azt, hogy ez a generációt 28-ra, ha nem is az élmezőnybe, de a középmezőny tetejére el lehet vinni.
Megfontoltan nyilatkozott mindig, tehát nem volt teljesen, ugye, hogy Miki is utal rá, teljesen tisztában volt azzal,
igen, azért
hogy hol a hely.
Ő jobb játékos volt, mint bárki a mostani csapatból. Ez tény, tehát hogy ő azért sokkal nagyobb klasszis volt, illetve ő nagyjából az elmúlt 30-40 év legjobb román válogatottjába játszott, aminek ugye volt Európa bajnoki negyedik helye, Sheffieldbe 93-ba, tehát hogy mindenképpen ő azért pontosan tudja, hogy mi a magas szintű póló.
Érintettség okán beszélnék én egy kicsit az asztali teniszről, én fiatal koromban profi pingpongozó voltam, hát Szőcs Bernadett alul teljesített ezen az olimpián, többet vártak tőle, egyrészt három versenyszámban indult a vegyes párosban, Ovinio Ionescu-nak az oldalán, nem ment ott a dolog, egyéniben elég hamar elvérzett, és a csapatban is ő volt az, aki tulajdonképpen, aki egy kötelező győzelmet nem tudott behozni, és emiatt nem tudod a csapat tovább.
Van is feszültség.
Valóban, tehát az edző is őt hibáztatja, a szövetség is őt hibáztatja, ő pedig, hát, na.
Megint látszik az, hogy a vegyes páros, azt gondolom, hogy az a helyén volt, tehát ők egy jobb dél-koreai párostól kaptak ki, azért nem lehet hibáztatni sem Berdit, sem Ionescut. Egyénibe, szerintem a csapatban azért esett rosszul, mert egyénibe hibázott, és nem tudta megverni Polkanovát. Tehát, hogy Polkanovát megveri, és bejut a legjobb 8-ba egyénibe, az neki már egy jó eredmény lett volna, még akkor is, hogy éremről beszél, de onnan kezdve már valószínűleg kínai vagy dél-koreaiért volna, vagy japán, és akkor nincs miről beszélni. De szerintem az, hogy nem tudta megvenni Polkanovát, aki ugye a született európaiak közül egyedül van az ő szintje közelében, az neki kihatott a csapat teljesítményére is.
Ötödik kiemelként érkezett az olimpiára. Ez egy nagy lehetőség volt számára, ugyanis világbajnokságokon nincsen limit az, hogy hány kínai lehet, hány japán lehet, hány dél-korea lehet. Tehát ott neki sokkal kevesebb esélye lett volna. Itt viszont tényleg egy olyant kellett volna megvernie, akit már vert meg karrierje során.
Igen, aki, hogy mondjam, nagyjából az ő szintjén van, de azért minimum 50-50, vagy mondjuk 60-40 Berninek.
És elég sima volt.
Nagyon sima volt, 4-1 volt, ha jól tudom egyébként. Tehát, hogy nagyon-nagyon sima volt, és nagyon-nagyon sima volt a vesztes meccse az indiaival a csapatban is. Tehát azt gondolom, hogy igen, ő gyengén teljesített, viszont az, hogy csak az ő nyakába varni az egészet, ez a klasszikus áldozathibáztatás.
Vele szemben voltak a legnagyobb elvárások. Ő tulajdonképpen a pingpong csapatnak, ő az arca Romániában.
Igen, ugyanakkor pedig ugye Dodjának a visszavonása után, mert Románia akkor a legesebb, amikor azért volt Berni, volt érzelbe számára is volt Dodján. A Dodján visszavonása után nincs harmadik jó játékos a csapat. Ez a Diakono azért nem nemzetközi szint. Tehát nem az a szint, amivel mész egy olimpiára. Tehát ott azért kicsit lyukas volt a csapat. Igen, ők megérezték azt, hogy ugye mindenki mondta, hogy hát a németeket utána el lehet kapni, mert a németek is sérültek vannak. De a németek utána megverték a sérüljeikkel együtt az indiaiokat, és a német női csapatnak az edzőjeként Boros Tamara egy vajdasági délvidéki születésű.
Horvátországi.
Horvát állampolgár volt, de Zentán született Szerbiában.
Akkor beszéljünk a két három székiről, Ince Krista, meg a.
Hát Molnár Edén azt gondolom, hogy pehes volt. Tehát ő megkapta életen nagy esélyét, ugye, hogy Vlad Daszkaló doping ugye miatt került ki. Nem is ment rossz, hogy ott például a hatodik helyen volt, tehát hogy nagyon-nagyon jól ment, és lehet, hogy lehetett volna egy jó eredménye, és eltört a kereke, ráadásul olyan messze a depótól, hogy mire beért a szerelési helyre, ahol kereket ugye biciklit nem lehet cserélni terepkerékpárba, csak kereket, hogy mire beért a róla, hátra került, hogy veszélybe került, hogy lekörözik, és itt ugye ez a baleset veszélyes, ez a helyi erdős pálya, itt nem engedik a lekörözés, ezért kizárták a versenyből. Ő neki pehje volt egyébként, de szerintem életen nagy élményét élte meg, és így is nyilatkozott egyébként, hogy ő ajándékba kapta ezt az olimpiát, nagyon későn derült ki, hogy indulhat, ehhez képest teljesen oké volt, pekje volt egyszerűen. Ince Krista pedig, hát nem tűk volt, megint beszéltem arról, a birkozásban egyszerűen olyan kevés versenyzőt engednek indulni, egyszerűen nincs könnyű ellenfél. Tehát, hogy nagyon gyorsan kikapott Tusa az első meccsen, a másik meccsen pontosan kikapott egy kanadaitól, nem láttam a meccseket, nem tudom hova tenni.
És az utolsó az pedig a mi kolozsvári magyar lányunk.
Hát ő hozta. Szerintem ő hozta, ennél jobbat én tényleg élőben kaptam el azt, amikor tovább jutott a középdöntőbe.
Miklós Andi.
Miklós Andi 400 métersig, igen.
Egyéni csúcs?
Úgy jött ott azon a szélső pályán.
És arról beszéltünk, hogy más sportágokban nagyon-nagyon kicsi a létszám, itt viszont nem kicsi a létszám, a 400
igen, igen, az nagyon bő merítés volt.
Igen, ez a megint nagyon érdekes. Jobbat futott, mint tavaly Budapesten a világbajnokságon, valami 2/10 másodperccel, és ehhez képest ott 10. volt, itt 15. az időeredmények alapján, ugye az időeredmények alapján rangsorolják azokat, akik nem jutnak be a döntőbe.
Egyébként a nívóját, például az atlétikai viadaloknak, az is jól jelezte, hogy az előfutamokban, középfutamokban annyi personal best, meg season best jött a tábla, olyanok, akik nem jutottak, tehát messze elmaradtak a továbbjutóktól, de hozták a saját maximumukat, meghaladva azt
az. Igen, ennek az a magyarázata, hogy hát tudják, hogy ott kell nekik jól futni, mert akkor van esélyük esetleg tovább lépni az elődöntőbe, tehát hogy míg a nagy sztárjai
egyes sportág. De szokták mondani azt is, Zsolt, hogy a világverseny, oké, kontinens viadal, világbajnokság, de hogy az olimpiának van egy bukéja, egy plusz, nem tudom, stimulense, legális doping feelingje, amitől tényleg úgy érzi a versenyző, hogy na most.
Igen, de a világsztár az lehet, hogy csak a kötelezőt hozza ki magából az előfutamok során, ő be tudja osztani ugye az erejét, a másik az pedig fejveszve fut.
Igen, és másrészt a formális, ebben az évben mindenki az olimpiára, de a csúcs, hát kivétel az amerikaiak, akik a nagyon speciális válogatórendszerük miatt, ugye az amerikaiaknál nincs olyan, hogy jó voltál 4 évig, és akkor te mész az olimpiára. Nem, ott aki egy hónap az olimpiát az országos bajnokságon, az első háromban van, az megy az olimpiába. Ilyen alapon Magyarországon Gulyás Michel nem mehetett volna az olimpiára, mert a legutolsó verseny, ugye a lovásban nullát csinált, a világbajnokságon a másik két magyar megőrzte. És a szövetség azt mondta, de nem fogjuk kukába dobni 4 évet egy rossz verseny miatt, és kiküldték az olimpiára, és milyen jó döntés volt egyébként. Na, az amerikáknál ilyen nincsen. Náluk mindenkinek egyesen van kijutni, ha azon kijut jó. Megetik maguknak, mert egyszerűen minden atlétikai számban van 10-12 nemzetközi szintű éremesélyes versenyzőjük, de az egész atlétika egyébként sajnos kevesebb atlétikát láttam, mint szerettem volna. Amit láttam, az mind nagyon magas szintű verseny volt, tehát én azt gondolom, az össz sportágat nézve az egyik legmagasabb szintű verseny volt az egész olimpián.
És nem feltétlenül azért, mert Duplantis éppen 6-25-öt, most ha magasságról beszélünk, effektív ugrott harmadjára, mint a mesében, irdatlan show volt az is. Beszéljünk pár szót azért arról, hogy voltak itt bíráskodási, játékvezetői, pontozási nyomdahibák? Voltak. És akkor hogy lehet ezeket egyrészt tárgyalni, ugye van román érintettség is, meg fodrozódik a történet, hiszen az amerikaiak most ugye fellebbeznek, újabb adalékokkal jönnek, a tornászlányok ügyéről van szó, ahol ugye vitatják a bronzérem tulajdon jogát. a talaj torna gyakorlatban, hogy akkor ezt hogy kéne megközelíteni ahhoz, hogy persze nem lehet ideálisan azt mondani, hogy mindent leheggeztettünk, és nincs mód és esély arra, hogy tévedés legyen, de azért egy ellopott startot azt jól lehet, és egyértelműen lehet bizonyítani atlétikában, vagy akár evezésben is kijön egyből, de egy ilyen helyen, ahol van művészeti összetevő, van akrobatika, van egy olyan pontozási rendszer, ami megenged töredékeket értelmezni és átpakolni, hát jó, azt is mondhatjuk, hogy oké, a breakdance, megnéztem a döntőt, pazar volt, mint a két fickó, a kanadai is, meg a francia is.
Te kinek adtad volna
az érmet? Én ketté fűrészeltem volna, ilyen breakes mozdulattal. Nem tudom.
Igen, vannak ezek a sportágak, ahol időt mérünk, ahol kilót mérünk, ott nincs vita. Viszont ezeknél, ahol ezek a szubjektív elemek is nagyon-nagyon vastagon benne vannak, és itt elsősorban az ilyen művészi produkcióra, mint a ritmikus gimnasztika, vagy a talajtornára gondolok, ahol éppen...
Műugrás,
ahol áll most a bál, éppen egy amerikai román sportdiplomáciai háborúnak a kellős közepén vagyunk, lássuk, hogy meddig fog ez majd tartani. Itt ilyen esetekben tényleg a szubjektív elem, kinek van nagyobb lobby ereje, kinek vannak ott a bírói, kinek vannak szövetségesei ott a bírói testületben, ez nagyon sokat tud nyomni alatba.
Azt, hogy tegyük hozzá, hogy ezek a pontásos sportok azért egyrészt a videózással nagyon-nagyon sokat fejlődtek, másrészt pedig most már külön bíró pont, tehát a bírók azok nem mindenki ugyanazt a versenyt, nem egyszerűen csak adnak hasbeli 5 pontszámot, megmondja, hogy én a forgásokat nézem, én az ugrásokat nézem, én a művészi hatást nézem, és mindenki lepontozza a maga szakterületét, és ezeket aztán összeadják. És ugye a román óvás egyébként nem arról szól, az amerikai felpontoztatta magát egy óvással, hanem az óvásnak a határidő túllépéséről szól igazából, és ezzel megy a jogi vita jelen pillanatban. Tehát azzal nyertek a románok a sportdöntő bíróságon, hogy nekik adtak igazat, hogy az amerikai túl későn óvták meg, tehát szabálytalan időben óvták. Az amerikai meg azt mondják, neki videóbizonyítékok van, hogy nem ők időben óvták meg ezt a történetet. Lássuk, hogy hova fejlődik. Egyébként magát a pontozás azt nem lehet, mert mindenki elismeri, hogy igen, az amerikai joggal óvott, és egy tizedet többet kellett volna kapjon, mert az a gyakorlata. Még az óvásnál is pontosan meghatározni, hogy melyik elemnek melyik részét akarom nagyobbra vinni, tehát hogy ez nem hasraütésszerre megy. És azt gondolom, hogy a küzdősportokban, ami egy másik szubjektív téma, a legtöbb küzdősporton a videóval nagyon sokat fejlődött. Tehát birkózásban és judóban, ahol évekkel ezelőtt iszonyúan szubjektív döntések születtek, hogy a pontos egyenlőt akkor a bíró azt mondta, hogy X nyert. Na ilyen már nincs. Judóban például hosszabbításban első pontig, első akcióig megy a történet. Birkózásban bevezették, hogy aki nagyobb pont értékű akciót csinál a döntetlen esetre, az viszi el, vagy ha azon érték a legnagyobb akció, akkor aki utoljára csinál akciót. Tehát, hogy, és ugye általában a legtöbb sportban a videóbíró nagyon-nagyon sokat segített. A problémás sport ilyenben volt a box.
Igen, nagyon kell vigyázzunk ezeknek a hagyományos, nagy hagyománnyal rendelkező sportágaknak, sportoknak, hogy hogyan kezelik ezeket az ügyeket, ugyanis hát nem először fordulna elő az, hogy kikerül egyes sportág az olimpiáról. És tényleg fennáll a veszély több sport esetében is, hogy rezeg a léc, hogy bennmaradnak-e. Éppen beszéltél a boxról.
Ugye nagyjából 12-16 között mindenki azt mondta, hogy a két legfenyegetettebb sportág ugye a birkózás, ahol rengeteg bíráskodási probléma volt, és a súlyemelés, nekik a doping ügyeik miatt. A súlyemelés továbbra is a nagyon fenyegetett sportágok között van. A birkózás meg tudta oldani, korábban a judo, ugye romániai Marius Wieser volt az elnök, ő meg tudta oldani, ők még korábban bevezették egyébként a videóbírót, és tényleg cselgáltban idén, én nem emlékszem egyetlen esetese, hogy valaki vitatta volna a bírói döntéseket. Láttuk például ezekben az új küzdősportokban, hogy megjelent tekvándóban, egy ugyanott van, azonnal a verseny jelző edzőnek dob be a videót, megy a kártyával, szépen ceremoniásan, ahogy kell, a koreáknál megszoktuk, meghajolnak, úgy adjuk át a kártyát, tehát hogy a videóbíró az azért nagyon sokat segített ezekben a kérdésekben, és pont azok a sportokban van baj, akik ezt nem ismerik fel, hogy a modern technikát is használni kell a bíráskodásban.
Nekem András felé lenne egy kérdésem ilyen olimpia történeti szempontból, hogy hogyan látja az új sportoknak az érkezését? Tehát, hogy van hely, van-e fogadókészség? Gondolok itt a breakre például.
Mindenre van végül is. Tehát én úgy gondolom, hogy egy rettenetesen az olimpiai mozgalom úgy, hogy van egy rettenetesen konzervatív világ, ahol megvannak nekünk ezek a sportágaink, és ha csak meg visszahallgatjuk a mai műsort, megnézhetjük, hogy 5-6 sportágról beszéltünk, párat úgy érintettünk diszkréten, de hogy nyitni kell a világ felé. Tehát nem lesz mindig vívás, nem lesz mindig torna, nem lesz mindig úszás, nem lesz mindig atlétika. Nyitni kell a gyermekek felé, nyitni kell egy olyan világ felé, ahol ugye hány országban, Románia, Magyarország, mindig az a kérdés, hogy hol az utánpótlás. Ezekről beszélek, mert itt látom nap mint nap, itt találkozunk vele, hogy elvisszük a gyereket úszni, de amikor 12 évesen már jól úszik, akkor kész, ennyi elég, jön aztán a tanulás, stb. Tehát, hogy mind olyan sportágak, ahol feltörni nagyon nehéz. Tényleg kellenek azok a sportágak, ahol a gyerekek, a fiatalok megtalálják magukat, amiben nem, mit tudom én, 100 000 sportolónál kell jobbnak lenni, hanem meg tudom találni magam benne, és akkor talán lehet, hogy csak 5 000 emberrel versenyzek végül is, hogy oda kerülhessek, hogy kijuthassak egy olimpiára, nem biztos, hogy kijutok. Tehát, hogy nyilvánvalóan kellenek ezek a nyitottságok, ugye ehhez kell társuljon egy nagyon jó média lefedettség, úgy közvetítés, mint az előtti felvezetők, hogy megértsük azt a sportágat, hogy hogyan zajlik egy bíráskodás, mi történik benne, mit mondunk egy két órás közvetítés alatt, mert egy adott pillanatban, ugye nekem pont ez volt az érdekesség, hogy párhuzamosan ment a megnyitó román nyelven és magyar nyelven, hát a magyar nyelvűben rengeteg információt, pedig nagyon sokan szidják a közmédiát, nagyon-nagyon dinamikusan, szerintem nagyon sok információval, a román nyelvű az olyan volt, hogy lehetett aludni közben.
Amit úgy elmondta, arra reagálnak, egyébként a megnyitónál azt éreztem, hogy még a magyaroknál is, hogy nagyon kevés info, tehát nem kaptak egy nagyon részes itinerárt a szervezők részéről, hogy mi következik, megkapták a beszélgetésnek a folytatását, azt mindig megkapják. Én azt gondolom, hogy relatíve túl kevés információt adtak nekik a szervezők, és abból kellett kihozni a maximumot. Az, hogy például Lady Gaga-t, persze, Céline Dion-t mindenki felismer, de a francia rappert például nem tudták megnézni, mondták, hogy egy szimpatikus bácsi rapper, aztán utólag derült ki számomra, és az egyik leghíresebb francia, mint algériai származású rapperről, Rimkéről van szó. Tehát, hogy még mindig azt gondolom, hogy viszonylag kevés információt kaptak ők egy korábbi olimpiához képest. Az új sportákra pedig, ugye azt tudni kell, hogy minden olimpián a szervezőknek van 5 sport, amit ők maguk választhatnak ki, és ugye ez a nagyon érdekes, hogy az 5, ami bekerült Tokióba, ahhoz képest 4-et átvettek a franciák is. Tehát a szörf maradt, a gördeszka maradt, a falmászás maradt, a falmászásról szerelmes lettem egyszerűen. Tehát az, ami annyira látványos, főleg a gyorsági változat, amikor felmásznak a másik emeletre 4,5 másodperc alatt, tehát az egyszerűen valami zseniális.
És ilyen alkalommal mindig kikerül egy sport.
Kikerülnek sportok, ugye most a break az a karate helyére került, de a karate is opcionális sport volt a japánoknak, csak hát a japánok a saját tradícióik miatt a karatét tették be, tehát hogy az se volt egy állandó sportágében, de a karatének nagyon nehéz dolga, hogy állandóra bekerüljön, mert a taekwondo be van már a 2000-es olimpia óta, és nagyon látványos és nagyon népszerű. Sok ország nyer érmet, ugye például az előző olimpián Koszovó nyert 2 aranyérmet, idén aranyat nem nyertek, de Koszovónak, tehát egy viszonylag kis országnak nem nagy sportágnak is tudnak ebben érmet nyerni. A falmászás az nagyon látványos, az nagyon maradhat. A szörf, hát amikor feljön Tahiti mellett a bálna a tengerből megnézni a szörfösöket, az nagyjából az olimpia legjobb fotói ott készültek, és mekkora ötlet, hogy ugye elviszik Párizsot 15 000 kilométerre óceániába, csak azért, mert ott jobb hullámok vannak, mint az Atlanti óceánban, vagy Marseille-ben. Ugye a vitorlázásnál Marseille-ben idén elég sok gond volt a szélrel, tehát gyenge szél volt, a szörfösök biztos nem örültek volna, ha nekik ott kellett volna menni. A breaktáncot igen, azt nem értjük, tehát az tény, hogy az annyira új és annyira nem értjük. Nagyon kíváncsi leszek, hogy majd az amerikaiak Los Angeles-en mit választanak el az 5 opcionálisra. Bennük benne van az, hogy lehet, hogy visszahozzák a baseballt. Ugye a baseball volt az, ami Krió után kikerült egyébként.
Néha nem rossz, hogyha a klasszikus sportágak is forognak egyet. Tehát nem volt rossz az a megoldás, amikor például vívásban az egyik csapatverseny mindig kimaradt. És akkor igen, sokan panaszkodtak, hogy pont most van a legjobb párbajtőr csapatunk, és nem tudom, mert most női párbajtőr, vagy éppen férfi kard, vagy valamelyik más csapat nincsen, de kell ez a megújulás. Ugye megint csak egy gondolatra visszamenve, azért a videóbíró használatával is lehetett nagyon pocsékul bíráskodni, és erre a kard egyénindek a döntője volt a legjobb példa, úgyhogy ki van vetítve, úgyhogy mindenki látja, és mégis egyértelműen lehetett úgy bíráskodni, hogy felháborító volt, és a másik pedig a vízilabda, ami megint csak állandó probléma. Tehát elveszíteni a legjobb 4 közé jutást úgy, hogy kétszer is dupla emberelőnyt fújnak az amerikaiaknak, megint csak egy olyan kérdés, hogy felveti azt a kérdést, azt a szubjektív kérdést, hogy miért nincsen hozzá sportdiplomáciánk, hogy ezeket a bírókat egy életre kizáratni a bíráskodásból, mert ezek ebből élnek, tehát aki igen, tudatosan csal, azt ki kell zárni.
Hát mi is lassan befejezzük a beszélgetésünket, mert hogy a bíró lefújja a meccset itt a tetőteraszon, de azért azt nem tudjuk megspórolni, hogy 2028. Hát ha Tom Cruise nem tévesztett irányt, akkor el is juttatta már állítólag virtuálisan az ötletet. Lesz ott egy olyan olimpia, ahol könnyebb dolga lesz Mikinek, mert ő mindig szereti ezeket az éjszakai műszakokat, ugye? És akkor lehet összesíteni és reggel elmondani itt majd a hangolóban az eredményeket. De augusztus 28-án addig is elstartol majd a paralimpia, ahol Novák Ede is érdekelt a többi között. Mi marad meg, vagy hogy tudjátok ezt a végül is atipikus párizsi epizódot beépíteni az olimpiai emlékeitek sorába? Egyrészt az, hogy ugye először jött vissza közönség, 3 év felkészülés volt, 100 évnek ugye az aurája, mint szimbolikus és igen erős üzenet. Ez a nagyon jó, nem csak város, hanem szerintem ország és nemzetmenedzsment, mert nem túlzás az, hogy az a feszült francia társadalom most egy kicsit lehet, hogy magára talált a drukkolásban, vagy egymásra találtak, és nem akarom túl politizálni, de azért láttuk, hogy Macron elnök ott ült a kosárlabda döntőn, a drukkolt is a fiúknak, hát ha visszafogottan, de azért mindenképpen jelen volt. Szóval, hogy ha egy mondatot kéne erről a Párizs 2024-ről magatok fele is megfogalmazni, akkor az hogy hangzana?
Hát először Macronnak a szereplése, azért nagyon kimaxolta ezt az olimpiát. Én Teddy Rinernek, a cselgáncsozónak a meccse utáni öröm ünneplésre térnék vissza. Tehát az, amikor egyszerűen oda terelgették Rinert Macron felé, hogy a fotók elkészüljenek, az zseniális volt, ilyen politika marketing szempontjából. Számomra az olimpia két fotóban csúcsosodik, mind a kettő magyar. Hazafele szólok egy kicsit. Az egyik az, amikor Rasoszki Kristóf beérkezett a célbe, megnyerte az aranyérmet, és akkor bevárta Betlehem Dávidot, és ahogy ott összeborultak a szajnában, az fenomenális volt. A másik ugyancsak vízpartján történt, amikor a kajak kenuban a lányok befutottak, és vártunk 5 percig azt, hogy ki fogja megnyerni a bronzérmet. És akkor az a kupac, az örömkupac, amelyet a 4 magyar lány meg a 2 német lány produkált, ahogy mondják, hogy this is the beginning of a beautiful friendship. Szerintem az a 6 lány egy életre úgy összekapcsolódott, hogy a tőket többet soha nem fogja senki szétválasztani. Szerintem házasságok, amikor megköttetnek gyerekek, meg amikor megszületek, ott lesznek minden nagy családi eseményen.
Igen, az látványos, és ők ott ültek, és tényleg összezonva várták, és imádkoztak, és minden, és az ugyanak a győztesek, akinek egy pillanatig nem fért kétségtetők, nagyon tisztán nyertek, ők is ott álltak, és várták ezt. Tehát, hogy ott megvolt az, hogy ők is átérzték ennek a pillanatnak a feszültségét, és a fontosságát. Tehát nem csak ők, akik vártak a jelzésükre, hanem azok, akik megnyerték, azok is megtiszteltek, hogy nem mentek el ünnepelni Carringtonig, nem mentek el fotózkodni, hanem lássuk, hogy mi lesz a másik 3 egységgel, és kikapja a másik 2 élet, aztán kiderült, hogy másik 3 élet lett belőle. Számomra nem feltétlenül egyetlen fotóban nyilvánul meg ez az olimpia. Ha egy pillanatképet kell kiragadni, akkor az nagyon érdekes, az olimpia -2. napján, tehát 2 nappal a megnyitó előtti pillanat. Amikor ugye az első sejtezők elkezdődtek, 7-es rögbi, 80.000 ember a Stade de France-ban. Tehát akkor ott tényleg azt éreztük, hogy az iszonyos steril nézőmentes Tokió olimpián visszatért az olimpia szelleme, onnak ez a lehetett sejteni, hogy mit kapunk szurkolásban, és mit kapnak azok az emberek, akik a helyszínen szurkolhatnak, és ez végig is kísérte az egész olimpiát. Hogy aztán voltak olyan problémás ügyeinek, az minden olimpiának megvan a maga problémás ügyei, mindenki szígy, hogy mocskosult a szajna, ne felejtsük el azt, hogy Rióba a tengerőből ugyanilyen mocskosult, ugye ez a probléma volt, Zika vírus, ugye ez a probléma volt. A férfi vagy női sportoló, 1936 óta berlini olimpia létező kérdés, létező probléma, létező vita. Az olimpia ezen az olimpián nagyon a nézőké volt, és ez a legfontosabb.
Én is úgy gondolom, hogy nagyon sokat beszéltünk a helyszínekről, tehát mindenképpen ez az új elképzelés, a alacsonyabb költségvetés, és hogy az olimpia, a város, mindenkié, ez gyönyörűen működött. Megint csak biztos voltak problémák, voltak mindenféle nehézségek, nem akarom annak a helyébe tenni magam, aki ott élek Párizs valamelyik részébe is, és nem szeretem a sportot, és akkor ott megvadítanak több mint 2 hétig engem jobbra-balra, de az mutatta meg, hogy gyönyörűen működik, gyönyörűen be lehet építeni, fantasztikus helyszínek, és lehet olyan játékokat rendezni, amilyenről álmodni sem mertünk volna, tehát itt nem azt éreztük, hogy nagyon sok pénz van, hanem azt éreztük, hogy kiváló történelmi értékeket be lehetett a sport érdekébe úgy építeni, úgy használni, hogy ez gyönyörűen működjön. Tehát ilyen szempontból úgy gondolom, hogy az olimpiai eszme és ez az új gondolat, ez győzött. Ugyancsak azt hangsúlyoznám, amit Miki is, hogy kell hozzá a NOB-nak egy hangsúlyos fellépése problémákba. Tehát kicsit azt éreztem, hogy ahol probléma van, ott beseperjük egyszerűen nem is akarjuk észrevenni ezeket a gondokat, tehát fel kell lépni, nem szabad hagyni a ködösítést, nem szabad hagyni, hogy a politika beleszóljon ilyen-olyan, amolyanba, oda kell álljon a NOB, és a NOB-nak meg kell húznia, meg kell tennie azokat a lépéseket, hogy egyértelmű legyen. Tehát nagyon sok ilyen, egyre több az ilyen eset, az az érzésem, hogy térünk vissza nem 36, de 70-es évekre megint, és megint nyílnak a kapuk hosszú távon a csalásra, ami ki lehet használni olyan dolgokat, amik nem egyértelműek, amik hosszú távon a NOB-nak egy határozott fellépés, ami lehet, hogy kóval most meg fog jönni, remélhetőleg változik.
Igen, az egész Thomas Bach elnökség, az elmúlt 11 év, jövő lesz 12 év, hogy jött NOB elnöké választották, és mondta, hogy nem indul új ciklusért, tehát hogy változás lesz 2025-ben a NOB élén, és az egész Bach elnökség erről szólt, hogy nem mert sohasem egyenes, nyíl, gyors, kemény döntést hozni, hanem mindig is a kompromisszumot kereste, mindenki megalkuló vezetése volt a NOB-nak az elmúlt 12 évben. Ez az Agenda 2020 segítő megkérdett az olcsó olimpiát, igen, spóroljanak a rendezők a helyszíneken, de a NOB-nak a vezetőinek a luxusán ne spóroljanak. Szóval, és ugyanakkor meg a bevételek azok még mindig a NOB-hoz mennek, kivéve a jegyeladást. A tévéközvetésekből a NOB gazdagszik, meg nem pedig a helyszíni rendezők. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mindenképpen Bach helyére egy vizionárisabb vezető kell. Ugye rebesgetik Lord Sebastian Coe, de azért ne felejtsük el, ő is 68 éves, tehát hogy de az atlétikát azt meg tudta újítani. Ha azt meg tudja csinálni, akár csak egyetlen ciklus elég is a NOB-élén, az a nagyon-nagyon sokat nyer az olimpiai mozgalom. És egy másik gondolat az, hogy Los Angelesben lesz a következő olimpia. Na most a Los Angeles város szerkezete miatt ők ugye rendkívül látványos stadionjaik vannak, sportlétesítményeik vannak, de olyan városképet nem fognak tudni nyújtani, amit Párizs nyújtott.
Kieni András, Moldován Árpád Zsolt, Boros Miklós, köszönöm, hogy itt voltatok. Nem fogunk 4 évet várni ahhoz, hogy ebben a felállásban itt tetőteraszoljunk olimpiai kérdésekről, de nem áruljuk el, hogy mikor, hadd legyen ez meglepetés a hallgatók számára is, akiknek köszönjük a figyelmet.
Ez a Tetőterasz.